A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a tavaszias téli vasárnapon. Isten lelke tegye gazdaggá az igére figyelésünket. Itt a templomban és ott is, ahol otthonról követik interneten keresztül a mi együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdénekül a 166-os éneket. A 166. énekünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette, szent helyre feljöttünk. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét, amint ez írva található a Rut könyvében, az első részben. Felolvasom a Rut könyvéből az első fejezetet, az elejétől a végéig. És történt azon napokban, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhség lett a földön. És elment egy férfi a Júda Betleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék. Ő meg a felesége és a két fia. A férfi neve Elimélek, a felesége neve Naomi. Két fiúk neve pedig Mahlon és Kiljon. Efrataiak voltak, a Júda Betleheméből valók. És eljutottak Moáb mezejére, és ott tartózkodtak. Meghalt pedig ott Elimélek, a Naomi férje, és maradt ő és az ő két fia, akik moábita leányokat vettek feleségül. Az egyiknek neve Orpa, és a másiknak neve Rut. És ott lakoztak közel 10 esztendeig. Meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon is, Kiljon is. És maradt az asszony, az ő két fia és férje nélkül. Felkelt azért ő és az ő menyei, és visszatért Moáb mezejéről, mert hallotta Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nekik kenyeret. És kiment arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye. És mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földére. És azt mondta Naomi az ő két menyének: menjetek, térjetek vissza kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal, és én velem. Adja az Úr ti nektek, hogy találjatok nyugodalmat kiki az ő férje házába. És megcsókolta őket, és ők nagy felszóval sírtak. És azt mondták neki: bizony, mi veled együtt térünk a te népedhez. Naomi pedig azt mondta: térjetek vissza, leányaim, miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak én még fiak az én méhemben, akik féljeitek lehetnének? Térjetek vissza, leányaim, menjetek, mert én már vénebb vagyok, sem hogy férjhez mehetnék, még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha ezéjjel férjhez mennék is, és szülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztatnátok-e magatokat miattuk, hogy férjhez ne menjetek? Ne, édes leányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig nagy felszóval tovább sírtak. És Orpa megcsókolta az ő anyussát, Rut azonban ragaszkodott hozzá. Ő pedig azt mondta, íme a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez és az ő isteneihez. Térj vissza te is a te sógorasszonyod után. Rut pedig azt mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta, hogy erősködik, vele menni nem szólt neki többet. És mentek mind a ketten, míg Betlehembe érkeztek. És történt, hogy mikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és azt mondták, nem, de nem, Naomi ez. És azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a Mindenható. Többet magammal mentem el, és elárultan hozott vissza engem az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, holott az Úr ellenem fordult, és a Mindenható nyomorúsággal illetett engem? Így tért vissza Naomi, és vele a Moábita Rut, az ő menye, aki hazatért Moáb mezejéről. Megérkeztek pedig Betlehembe az árpa aratás kezdetén. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 398-as énekünknek az első három versét. A 398. ének első három versét énekeljük. az első vers itt kezdődik, Istenre bízom magamat. Imádkozzunk, testvérek! Istenünk, édesatyánk, az énekírójával együtt szeretné vallani nem csak az ajkunk, hanem a szívünk is, hogy rejád bízzuk magunkat. Látod, hogy olyan nehezen megy ez nekünk, Istenünk. Sokkal könnyebb nekünk bízni a mellettünk levő emberben, könnyebb bízni az összegyűjtött vagyonban, könnyebb bízni a jó összeköttetéseinkben, könnyebb bízni az egészségünkben, a tehetségünkben, a képességeinkben, mintsem benned a láthatatlan, megfoghatatlan és kikutathatatlan Istenben. Te látod azt is, Istenünk, hogy sokszor a mi emberi bizalmunk könnyen a végére ér. Csalódhatunk emberekben, elveszíthetjük vagyonunkat, egészségünket, képességeink végére is eljuthatunk. Kapcsolataink, összeköttetéseink is csődöt mondhatnak, és ott állhatunk mi is, életünk romjain úgy, mint egykor Naomi, aki eltemette a férjét egy idegen földön, aztán a két fiát is elvesztette, és ott maradt teljesen egyedül a vadidegenben, emberi támasz és segítség nélkül. Háromszoros gyászban, anyagi csődben, teljes tehetetlenségben, amikor már úgy tűnt, hogy nincs tovább. Istenünk, milyen sokszor jut el sok ember hasonló helyzetbe, amikor úgy tűnik emberi számítás szerint, hogy már nincs tovább. És milyen jó, hogy olyankor eljut egy örömhír hozzánk is, mint egykor Naomihoz, Moab földjére, miszerint meglátogatta Isten az ő népét. Köszönjük, édesatyánk, hogy ezt a látogatásodat újra és újra megismételed, és nagyon kézzelfoghatóvá tetted akkor, amikor Jézus Krisztusban testté lettél, és eljöttél közénk, hogy beteljesüljön az a profécia, amit keresztelő János fogalmazott meg, fia születésekor, Jézus Krisztus születésének küszöbén, hogy meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Köszönjük, Istenünk, hogy a te látogatásodnak egy kézzelfogható része lehet ez a mai nap is, amikor minket megszólítasz a te igéd által, itt a templom csendjében, vagy az otthonok csendjében. Istenünk, szólíts meg mindnyájunkat úgy, hogy annak legyen látható hatása életünkben, a megtisztulás, a bűntől való szabadulás, a gyógyulás, a lelki békességre jutás, a vigasztalódás formájában. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért kész vagy könyörülni rajtunk, és megáldani a mi együttlétünket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. énekünknek az első két versét. A 433. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istenek igéjét, amint ez írva található a Rut könyvében, az első részben, a 15-től 17-ig terjedő versekben. Felolvasom az igét a Rut könyvének első részéből, a 15-től 17-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg, figyelmes és csendes lélek. Naomi pedig azt mondta: Imé, a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez, és az ő isteneihez. Térj vissza te is a te sógorasszonyod után. Rut pedig azt mondta: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Eddig tart az alap. Drága testvérek, a Rut könyve egy nagyon rövid, tömör kis novella. Az első rész, első verséből azt hallottuk, hogy ez a történet a bírák korában zajlik. A bírák ideje egy nagyon zűrzavaros időszak volt Izrael népe történetében. Azt olvassuk az előző könyv utolsó versében, a Bírák könyve így fejeződik be. Abban az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt cselekedte, amit jónak látott az ő szemei előtt. Testvérek, ez nem valami szívderítő leírás egy bizonyos történelmi korszakról. Amikor az emberek a saját belátásuk szerint cselekedtek, amikor nem volt egy felülről való lelki irányítás, amikor nem volt egy kikristályosodott célja egy nemzetnek, amikor sorban váltogatta egymás a hol lent, hol fent állapot, társadalmi, lelki téren egyaránt, amikor azt olvassuk, hogy Isten kénytelen volt nem egyszer büntetéssel sújtani az ő tőle elfordult, hűtlen, bálványimádó népét, és amikor már a nyomorúság mélységében elkezdtek Istenhez kiáltani, akkor Isten újra szabadítót küldött hozzájuk egy-egy bíró személyében, így ismerő számunkra Gedeon neve, Jefte neve, Sámson neve, a többieké, akik által Isten szabadulást hozott a nép számára. Csak hogy nem becsülte meg sok ideig ez a nép ezt az Istentől kapott szabadságát, és megint szabadosságba csapván át a szabadság, beleestek ismét a próba mélységébe. Most ilyen korban zajlik ez a különös családi dráma, amiről a Rut könyvének első fejezete számol be nekünk. Testvérek, azt olvassuk, hogy nem elég ez a lelki zűrzavaros állapot, ez az önfejüsködő és céltalan kapkodó élet, hanem ráadásul azon a földön, azaz az ígéret földjén éhínség támad. Ráadásul Betlehemben, aminek az a jelentése magyarul, hogy a kenyérháza. Igen, Kánaán földjén is, az Isten által ígért és megadott szent földön is, Betlehemben a kenyérházában is lehet éhínség. És ilyen helyzetben, amikor már gyarapodnak a próbák, akkor egy család Betlehemben emberi megoldáshoz folyamodik. Nagyon érdekes, hogy lejegyzi a Szentírás pontosan ennek a családnak minden nevét, családtagok nevét. Elimélek a férj neve, ami nagyon beszédes jelentésű, mert azt jelenti, hogy az én Istenem király. A feleségét úgy hívják, hogy Naomi, ami azt jelenti, hogy szeretetre méltó, a szeretett. Bizonyára a férje által szeretett, de nyilván hosszú távon megértjük, hogy Istentől is szeretett lényről van itt szó Naomi személyén. Aztán ott van a két fiú, Mahlon és Kiljon, akik szintén beszédes nevet hordoznak, mert mindkettőnek a neve magyarul is jelent valamit. A Mahlon azt jelenti, hogy betegség, a Kiljon azt jelenti, hogy sorvadás. Mint egy előre jelzi a két fiú nevének a jelentése, az ő tragikus sorsukat, miszerint mindketten fiatalon halnak meg, ott hagyva a fiatal özvegyet maguk után, Ráadásul gyermektelen házas pár mindkettő. Most testvérek, ilyen körülmények között döbbenten kérdezzük, hogy van az, hogy egy olyan családban, ahol a családfő neve azt jelenti, hogy az én Istenem király, egy ilyen családban ilyen többszörös próba és ilyen sokszoros tragédia állhat elő. Mert hogy emberi megoldáshoz folyamodva az éhínség miatt kivándorolnak Kánaán földjéről. Ráadásul Moáb földjére mennek, a moábitákról pedig tudjuk, hogy ős ellenségei voltak Izraelnek. Valószínű, hogy ebben a korban békésebb kapcsolatban voltak két nemzet, és ezért vándoroltak ki, és mentek a moábiták közé, nem észlelve semmilyen veszélyt. Ráadásul kiderül, hogy még össze is házasodik a két fiúk egy-egy moábita leánnyal. Most testvérek, ilyen emberi megoldáshoz folyamodott valamikor Ábrahám is. Szintén egy éhínség idején elvándorol az ígéret földjéről Egyiptomba. És tudjuk, hogy ennek a különös emberi megoldásból született gondolatnak nem lett jó vége. Majdnem elveszti Sárát, az ő feleségét, Ábrahám, amikor a faraó udvarába került, mert hogy szép ábrázatú, kívánatos asszony volt. Aztán hasonlót olvasunk a fiáról, Izsákról is, hogy szintén az éhínség szorongatásában elmegy a filiszteusok földjére, és szintén hasonlóan jár Izsák felesége is, Rebeka, aki szintén szép ábrázatú, kívánatos nő volt, és majdnem elveszti Izsák is az ő feleségét, Rebekát. Persze egy kis csalafintaság, egy kis hazugság, kis féligasság is vegyült Ábrahám és Izsák szavaiba is, ott az idegenek között, nem tettek valami fényes tanúbizonyságot arról, hogy ők az Isten emberei. Igen, mert a szorongatottságban, a kétségbeesett helyzetben, a kilátástalanság közepette nagyon könnyen elveszti a fejét, még a hívő ember is. És itt van alapigének egyik komoly tanúsága. Hogy figyeljünk mi Isten vezetésére akkor, amikor próbák szorongatnak. Jaj volt Noéminak, távolról is sajnáljuk és együtt érzünk vele, hogy idegen földön elveszti a férjét, a fő támaszát, utána elveszti a két fiát is, és ott marad, mint egy letarolt kóró, teljesen egyedül. Hát a két pogány származású moábita menny társaságában. Testvérek, sokszor úgy tűnik, egy-egy emberi próbasorozat nyomán, mintha teljesen elfordult volna Isten az ilyen embertől. Pedig a nevében ott hordozta Istent Elimélek. Vajon a magatartásában, a hitének megvallásában, a családi életének megélésében mit hordozott, mit bizonyított? Nyilván a történet folytatásában a Rut hűségének, hitének a megvallásából azt következtetjük, hogy ott az idegenben is Elimélek és Naomi mégiscsak valamilyen módon megéreztették a környezetükkel azt, hogy ők Istennel járó emberek. Mert hogy akkor, amikor válásra kerül a sor, amikor Orpa végül a rábeszélésre hátat fordít az anyósának, és visszamegy az ő népéhez, és az ő pogány isteneihez, akkor Rut megvallja az ő gyönyörű hitét. Amikor azt mondja, ne unszol, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te négy, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Íme kiderül, hogy Naomi az ő férjével, az ő fiaival, az idegen földön is úgy élhette meg az ő egyigaz Istenbe vetett hitét, hogy ennek a hitnek lett egy kívánatos folytatása a pogány származású moábita fiatalasszony a Rut életében. Ráadásul az Istenhez ragaszkodása Naominak olyan módon is megnyilvánult, hogy az ő életpéldája, az ő szeretete, az ő kedvessége, amivel viseltetett a két menye irány, az vonzóvá tette őt a mennyek szemébe. Örökzöld téma ez, anyós és menny téma. Lám, van ilyen szép példa a Szentírásban arra, hogy lehet így is megélni anyós és menny viszonyt. Igen ám, de ennek a hátterében ott van az, hogy Naomi a szeretet úgy éli meg az Isten szeretetét és az Istenbe vetett hitét, annak ellenére is, hogy kifejezi keserűségét adott pillanatban, hogy az Isten keze sújtott engem, hogy ez a hit és ez az Istenbe vetett bizalom vonzóvá teszi a pogány menye Ruth számára azt az Istent, akit sajátjának vall Naomi. Bolyai a nagy matematikus tudósunk úgy fogalmaz, hogy sok mindent elvehet tőlünk Isten, de egyet soha el nem vesz, önmagát. Sok mindent elvehet tőlünk Isten, de egyet soha el nem vesz, önmagát. Nem véletlenül fogalmazott így, mert hogy őt is az élet sok mindennel megpróbálta. És a megpróbáltatás koholyában születnek az ilyen nagy felismerések, hogy igen, sok mindent elveszíthet az ember. Naomi és Elimélek elveszítette a kenyerét, elveszítette a szülőföldjét, idegenbe keveredtek. Ott Naomi elveszíti a férjét, utána elveszíti a két fiát. Mondhatná, itt a vég, nincs tovább. Kire támaszkodjam, kiben reménykedjem ezután? És lám, mégis van reménysége. Mert adott pillanatban meghallja azt, ott a Moab földjén, özvegységében, háromszoros gyászában, teljes egyedülvalóságában meghallja azt, hogy odahaza meglátogatta Isten az ő népét. És itt ragyog föl a sokszoros megpróbáltságban szenvedő asszony szívében a végső nagy reménység. Meglátogatta Isten az ő népét. Testvérek, Isten látogatása a Szentírásban legtöbbször pozitív értelmű. Ami magyar nyelvünkben sajnos negatív zengéje van annak, amikor azt mondja valaki, hogy hát jól meglátogatta őt az Isten, gondolva arra, hogy milyen csapás, milyen próba ért valakit, akiről éppen szó van. Amikor például Ábrahámot látogatta meg Isten, akkor ennek a látogatásnak az lett a következménye, hogy megszületik az ígéret gyermeke, Izsák, késő öregkorúban. Aztán azt olvassuk Józsefről, amikor ott van a halálos ágyán Egyiptomban, hogy amikor majd meglátogat Isten, mert azt mondja, bizonnyal meglátogat titeket Isten, és kimentek Egyiptomból vissza az ígéret földjére, akkor vigyétek magatokkal az én csontjaimat. Mert bizonnyal meglátogat titeket az Isten. És valóban meg is tette ezt Isten. És ennek a látogatásának az lett a következménye, hogy kiszabadítja a több száz éves rabszolgaság nyomorúságából az ő választott népét, és Egyiptomból visszaviszi az ígéret földjére. Aztán olvassuk az Új Szövetség hajnalán a Zakariás csodálatos proféciáját, amikor Keresztelő János megszületik, a Jézus Krisztus útkészítője. És amikor már Jézus is útban van e világban, meglátogatta Isten az ő népét. Sőt, meg is váltotta Isten az ő népét. Mert az Isten látogatásának közöttünk mindig ez a célja, a mi megváltásunk, a mi szabadításunk. Ahogyan megszabadította Isten Mózes idejében az ő népét Egyiptom szolgasságából, úgy akar megszabadítani minket Isten, mindattól, ami megkötöz, ami letaglóz, ami lefelé akar húzni minket. Itt Naomi háromszoros gyászban van. És mégis van reménysége, mert tudja, hogy ha Isten meglátogatja az ő népét, akkor ott történik valami annak a népnek a javára. És ezért indul haza. Nagyon szép ez a leírás, hogy elindul vele a két menye is. Ragaszkodnak hozzá. Aztán látjuk, milyen részletesen írja le a Szentírás azt, hogy Naomi, mondhatnánk úgy, hogy reális érzékkel, próbálja lebeszélni a két menyét erről az útról. Menjetek vissza a ti szülői házatokba, maradjatok csak itt a tieitek között, hisz hát én semmi reményt nem nyújthatok nektek, ott idegen lesz számotokra az a föld, az a nép. Itt majd férhez mentek újra, és látjuk, hogy Orpa végül enged ennek az unszolásnak, ezért is jelenti az ő neve azt, hogy hátat fordító, és ő visszamegy az ő népéhez, és nézzük meg, hogy itt nem csak arról van szó, hogy visszatér ragaszkodva a saját fajtájához, hanem arról is van szó, hogy itt egy lelki sikra terelődik ez a beszélgetés, Naomi és az egyik menye, pontosan mondhatni, mind a két menye között, mert azt mondja, hogy térjetek vissza a ti népetekhez, mert lám, Orpa már visszatért, mondja Rutnak, az ő népéhez és az ő isteneihez. Ez az, ami egy kicsit rossz fényt vett Naomi unszolására, mert nem számol azzal, hogy az ő két menye, visszatérve az ő népéhez, vissza fog térni az ő pogány isteneihez is. És ez az, amit Ruth nem vállal. Inkább elhagyja szülőföldjét, népét, isteneit, mert ragaszkodik az egyigaz Istenhez. És ezért mondja, hogy a te néped ezután az én népem lesz. És a te Istened ezután az én Istenem lesz. Micsoda gyönyörű hitvallás ez, testvérek. Ez az igazi megtérés. Felfigyelünk arra, ha végig olvassuk részletesen ezt az első fejezetet a Rut könyvéből, hogy milyen sokszor van szó a visszatérésről, a visszafordulásról. Csak hogy, ha összeadjuk ezeket a kifejezéseket, akkor két csokorba köthetjük őket. Az egyik egy pozitív értelmű visszatérés, amikor visszatér a pogányság földjéről Naomi, vele együtt Ruth az ő népéhez. Mondhatni, Ruth áttér az ő pogány hitéről az egyigaz Isten hitre, ez az ő megtérése. Viszont ott van az Orpa visszatérése, amikor útban van már Naomival és Ruttal az ígéret földje, az Isten választott népének országa felé, és ő onnan visszatér az ő népéhez és az ő pogány isteneihez. Ez egy negatív irányú visszatérés, ami számára nem hoz olyan áldást, mint amiben részesül Ruth, aki úgymond áttér az Izrael választott népéhez, és megvallja a hitét az egy igaz Istenben. Testvérek, ez az a hit, amelyik az ember életében az áldás forrásává lehet. Zwingli, a neves svájci reformátor azt mondja, hogy azzal veszi kezdetét a hit, hogy az ember elkezd önmagában kételkedni, és belátja, hogy egyedül csak Istenben bízhat. Miben bízhatott volna ez a fiatal özvegyasszony Ruth? Akkor is, ha otthon marad, abban, hogy férhez megy egy saját népőből való fiatal emberhez, egy moábita legényhez, neki ez már nem elég. Neki már vonzó lett az a hit és az az Isten, akit képviselt Naomi, És ezért lett Naominak a szeretete, a kedvessége számára olyan vonzóvá, hogy kifejezi az iránta való ragaszkodását ezekkel a gyönyörű szavakkal, amiket sokszor szoktunk esketési alapigeként is felvenni, amikor azt mondja, hogy néped az én népem, Istened az én Istenem, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. És ahol te meghalsz, ott halok meg én is, ott temessenek el engem is. Úgy tegyem velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőle. Testvérek, döbbenetes ez a ragaszkodás, amit kifejeződik a Rut részéről az anyósa irányába. De nem csak az anyósa irányába. Itt nem csak két nőnek az egymáshoz való ragaszkodásáról van szó, hanem itt a Rut ragaszkodása az Izrael istenéhez és az Izrael népéhez, akinek képviselője Naomi. A 91. Zsoltárban mondja az Úr azt, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Lám testvérek, ez a könyv is bizonysága annak, hogy az Isten népe, az Isten gyermekei nem mentesek a nyomorúságtól. Igen, lehet éhínség is Izrael földjén, lehet gyász is az Isten népe körében, mint ahogy van, és ez mind egy szóval nyomorúságnak neveztetik, de azt mondja Isten, vele leszek nyomorúságában, mivel ragaszkodik hozzám. És itt van a nagy kérdés, testvérek, hogy a nyomorúságban is tudok-e ragaszkodni hozzá? Vagy olyankor föllázadok ellene is, szitkokat kiáltok az égre, hogy miért engedted ezt meg? Ha én ragaszkodom hozzád, akkor miért ez a nyomorúság rajta? Ó, de ismerősek ezek a kérdések. És lám, Isten azt mondja, hogy vele leszek a nyomorúságban. Maga Jézus Krisztus sem ringatta illúziókban az ő követőit. A búcsú beszéde alkalmával azt mondta a tanítványainak, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok. Bízzatok, mert én meggyőztem, én legyőztem ezt a világot. És kérdezi tovább, a gondolat folytatásaképpen János apostol az ő levelében, hogy kicsoda, micsoda az, ami legyőzi ezt a világot? Ami hitünk, mondja. Ami hitünk. És nézzük meg, testvérek, hogy a sokszoros nyomorúság, mert hogy Rutnak is volt bőven része belőle, hisz fiatalon özvegyen maradt. És ráadásul elindul egy teljesen ismeretlen világba, egy teljesen ismeretlen földre, teljes bizonytalanság felé. Senki nem garantálja, hogy ott majd Naomi országában neki jól lesz sora. Mégis Isten bizonyítja, hogy nyomorúságában vele van. Sőt, amit ők most nem látnak, sem Naomi nem lát, az öreg anyós, sem Ruth nem lát, a fiatal özvegyasszony, hogy Isten milyen hosszú távú, különös tervet fog kibontakoztatni abból a történetből, aminek ők most részesei. Mert tudjuk, a folytatásból, aki ismeri a Rut könyvét, nagyon szépen fejeződik be, hogy eljutnak aztán szépen Betlehembe, azt is olvastuk itt az első rész utolsó versében, megérkeztek Betlehembe az árpa aratás kezdetén, azaz éppen akkor, amikor kezdik begyűjteni az új termést, a kenyeret, tehát lesz mit enni, holott ők nem vetettek, mert nem laktak ott ugye évekig, és mégis Isten gondoskodik róluk. Ráadásul olyan különös módon, hogy Ruth feleségül megy a Naomi férjének, az elhalt Elimeleknek egyik rokonához, a Boázhoz, és kiderül, hogy így lesz az ő házasságukból született gyermek vonalán, a később érkező híres izraeli király Dávid, az ő leszármazottjuk. És ezen a vonalon érkezik majd meg a messiás is. Azaz Rót a híres zsidó királynak, Dávidnak a déd nagyanyjává lett. És nem véletlenül olvassuk a Jézus Krisztus nemzetségi táblázatában a Rút nevét. Mert hogy az egész zsidóság várta a messiást, valahányszor egy zsidóasszony fiút szült Izraelben, mindegyiknek az volt a titkos gondolata, hát ha ez lesz a rég várt messiás, és lám, hogy Rútot felhasználta Isten arra, hogy az ő vonalán érkezzen majd meg később Mária által ebbe a világba a messiás. Azaz, miközben sok helyen még a tiltást is olvassuk az Ószövetségben, lásd Esdrás Nehémiás korában, hogy a moábitákkal ne vegyüljenek, idegenekkel ne házasodjanak, Isten a Rút történetét úgy használja fel, hogy érzékeltesse, hogy ő minden népnek az üdvözítője és megváltója akar lenni. A moábitákat és a zsidókat, az ős ellenségeket így akarja kibékíteni, és ezért fogalmaz később így Pál apostol, a zsidó nagy apostol, aki elmegy és a pogányok apostolává lesz a görögök között, a rómaiak közt hirdeti az igét, hogy Krisztusban nincs se görög, se római, se férfi, se nő. Nincs szabad és nincs rabszolga, mert Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk. És lám, így teljesíti ki Isten az ő hosszú távú nagy tervét, hogy belevon olyan embereket is az ő tervének megvalósításába, akik pillanatilag még nem láthatják át, hogy Isten milyen csodálatos módon cselekszik, de mi utólag láthatjuk azt, hogy Isten tervében mindez benne volt, és nem véletlenül engedte megjárni a nyomorúság mélységét a betlehemi család életében, mert Isten ebből hozta ki azt a csodálatos jót, ami egészen a messiásig, Jézus Krisztusig vezetett. Igen, testvéreim, így értjük meg azt, hogy Isten a mi lehetőségeinken túl is tud cselekedni, és amikor a hit szemével felismerjük ezeket az isteni lehetőségeket, akkor már akkor is tudjuk vallani, hogy az én Istenem király, ugye Elimélek neve ezt jelenti, ha a nyomorúság mélységében enged ez az Isten. Hogy ott a nyomorúság mélységében is átéljem azt, hogy de ez az én Istenem mégiscsak király. Mert én nem azt látom csupán, amit pillanatnyilag élek meg a nyomorúság mélységében, hanem a hit szemével vizslatom, kutatom azt a távoli pontot, ahova Isten az én nyomorúságomat is fel akarja használni, hogy elvezessen engem az üdvözítőjét. Amen. Válaszoljunk, drága testvérek, Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 415-ös énekünknek az első versét. A 415-ös ének első versét énekeljük, mely így kezdődik: Hadd menjek, Istenem, mindig feléd.
Hadd menjek, Istenem, fájdalmak útjai, bűnödik felé. Húsuk keresztje van, ez az én utam, mert
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy életünk mélységeiben is Te vagy az Úr. Bocsáss meg, hogy ezt sokszor nem látjuk. Mikor a fájdalom, a vesztesség érzete elhomályosítja még a lelki látásunkat is. Amikor úgy tűnik, hogy végleg beborult fölöttünk az ég, és a felhők mögött már senki nincs. Bocsáss meg nekünk ezt a rövid látást, ezt a kishitűséget, ezt a kételyt, és kérünk, hogy újra és újra mutasd meg magad nekünk. Istenünk, köszönjük, hogy Te mindig hosszú távon cselekszel, de a hosszú távú terveidben a mi kicsi, parányi, porszennyi létünk is helyet kap, és fontos szerepet szánsz nekünk is. Csak tudjunk rád hallgatni, hozzád hűségesek maradni, és akkor is meghajolni, amikor nem értjük pillanatnyilag, mit, miért cselekszel. Istenünk, hisszük azt, hogy Te soha nem követsz el hibát. És hisszük azt, hogy a próbák mélységében is Te kontroll alatt tartasz minden eseményt. Istenünk, ebben a nagyon zavaros, járványos világhelyzetben, egyéni, családi életünk próbatételei között, betegségekben, vesztességekben, hadd tudjuk mindig vallani azt, hogy Te vagy az Úr, és Te vagy a mi Istenünk, a Király. Köszönjük neked, hogy ebben a hitünkben akarsz megerősíteni, és szeretnél minket elsegíteni arra a gyönyörű hitvallásra, ami elhangzott Rút ajkán, hogy a Te Istened, az én Istenem. Köszönjük neked, Atyánk, hogy Jézus Krisztusban, a mi megváltó Urunkban lehetünk egyé, akkor is, ha bármilyen nyelvhez, felekezethez, kultúrához tartoznánk. Köszönjük neked, hogy Te anyagi helyzettől, nemi hovatartozástól függetlenül minden embernek Jézus Krisztusban megváltója és megtartója akarsz lenni. Hadd imádkozzunk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, légy irgalmas hozzájuk. Könyörünk a gyászoló, a kegyeletteljesen emlékező testvéreinkért is. Hisszük, hogy a feltámadás élő reménységével ajándékozod meg újra és újra őket is. Jézusért kérünk, jöjj velünk a hétköznapokba is, és maradj életünk Ura. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott egy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is a Betlen Szentmiklósi kicsi gyülekezet anyagi támogatása céljából fogadunk el külön adományokat. Mint jeleztem már, ott szolgál egy korábbi segédlelkészünk, Fehér Attila testvérünk, és általa érkezett ez a kérés hozzánk. Hiszük, hogy a mi adományaink is az ő javukat szolgálják. Kegyelettel emlékszünk a gyülekezet közösségében a 2 évvel ezelőtt elhunyt Condi Anna asszony testvérünkre, aki a Gyöngyvirág utca 26 szám alatt lakott, és ugyanez a család kegyelettel emlékszik az ugyancsak január 24-én elhunyt Albert György testvérünkre, aki gyülekezetünk főgondnoka volt egykor, ő 19 évvel ezelőtt ugyanezen a napon hunyt el. Különös, hogy leánya és apa ugyanegy napon távoztak az örökkévalóságba. Imádkozó szívvel kérjük Isten lelkének további vigasztalását az özvegy férj részére, Condi Árpád részére, fiai, családtagjai részére, Albert György, egykori főgondnok testvérünk, minden rokona részére. Testvérek, ránk következő vasárnap, január 31-én a délutáni 6 órás istentiszteletünk egy rendkívüli zenés istentisztelet lesz. Várunk minden érdeklődő testvért erre az alkalomra. A zenész testvérek a gyülekezet tagjaiként úgy készülnek, hogy minden hónap utolsó vasárnapi esti istentiszteletét ilyen zenés alkalommá próbálják varázsolni számunkra. Megjött az Üzenet című újság legújabb ezidei száma, több is már, és akik erre az évre megrendelték, hát az asztalnál átvehetik. Lehet fizetni is erre az évre, az Üzenet 36 lej, az évfél kiáltásnak is megjött az ára, 74 lej lesz, és a Hírek Izraelből is. A többieknek még nem tudjuk a pontos árát, de rövidesen arra is sor fog kerülni. Kívánunk egy áldott munkás hetet, Isten járjon előttünk a jövő hét napjaiban is. Énekeljük testvérek tovább a 436-os énekünknek az első 2 versét. 436-os ének első 2 versét énekeljük, az első így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre ív az élet, hadd kevessünk benne téged. Fogjad a kezünk, még megérkezünk, adj erős szívet, hogy legyünk mi meg. Ha teret kell viselni, panaszt mégsem ejt a nyelvén.
Valljuk meg a mélyünket, testvérek, a Heidelbergi KT szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük fennálló énekültestvérek a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva.
Te benned bíztunk elejétől fogva.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen. Áldott vasárnapot mindenkinek, békesség Istentől!